Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A legújabb kutatások is igazolják, hogy a test-lélek probléma az elme filozófia klasszikus problémája. Mindennapi tapasztalatunk alapján a legalapvetőbb megállapítások közé tartozik, hogy az ember testből és lélekből áll, és a kettő viszonyából fakadó problémakört nevezik test-lélek problémának. Ez az egész filozófia történeten végigvonuló probléma olyan kérdéseket vet fel, mint például, hogy miként hat egyik a másikra, a lélek hat-e egyáltalán a testre, hogyan kapcsolódik a lélek a testhez, és hogy vajon a lélek testtelene. Témánk test és lélek. Vendégünk dr. Szforiák Enikő, neurológus főorvos. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Nos, ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És most köszöntjük az Összhang mai vendégét, dr. Szforiák Enikő ideggyógyász főorvost. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy élt a meghívást lehetőségével, és hogy itt van velünk a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást, mert egy olyan témát próbálunk itt most felvezetni, megbeszélni, értelmezni, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődésre tart számot, és miért is gondolom így? A megfigyelés azt mutatja, és a saját tapasztalatom azt mutatja, hogy az utóbbi 10-20 évben ennyit a lélekről és a testlélek kapcsolatáról soha nem beszéltek, és akkor ezzel párhuzamban mi pedig azt látjuk orvosok, személy szerint én a neurológiai rendelőmben, hogy megszaporodnak, exponenciálisan szaporodnak a testi-lelki panaszok, betegségek, gombaszámra nőnek az orvosi rendelők, gombaszámra nő az orvosi rendelők száma, a gyógyszertárak száma. Lassan oda jutunk, hogy több gyógyszertárunk van, mint élelmiszerüzletünk. És mindez az utóbbi 10 évben, amikor egyre többet beszélgetünk a lelki egészségünkről, a testi egészségünkről, és akkor én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy belenézek egy kicsit a statisztikákba is, hogy ne csak a saját tapasztalatomról beszéljek, és hát meghökkentőek a számok. Tehát például az Amerikai Egyesült Államokban az utóbbi 10 évben a 10 és 42 éves korosztályban megduplázódott az öngyilkosságok száma. Az Európai Unió statisztikái alapján úgy néz ki, hogy az utóbbi 10 évben, a 2022-es adatok alapján az öngyilkosságok száma csökken, viszont az úgynevezett lelki betegségek száma, a gyógyszeres kezelések, a gyógyszerfogyasztások, azok exponenciálisan nőnek. És ezért tartom nagyon-nagyon fontosnak, hogy egy picit-picit belenézzünk abban, hogy miért is történik ez. Mi történik körülöttünk, miért beszélünk valamiről olyan sokat, és minél többet beszélünk róla, annál nagyobb problémákkal találkozunk. És nekem mindig Popper Péternek a szavai jutnak ilyenkor eszemben, aki egy adott pillanatban úgy pecsétként véste bele az elmémben, hogy mindig arról beszélünk sokat, ami nincs. Ő a szabadság fogalmát próbálta akkor körülírni. Abban az időben azt hiszem mindenki tudja, hogy melyik időszakra vonatkoztatjuk. Mindenki a szabadságról, mindenki a világbékéről beszélt, és mindenünk volt, csak éppen szabadságunk nem. Talán ez az, amiért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos lenne leszögeznünk és pontosítanunk azt, hogy tulajdonképpen miről is beszélünk.
Test és lélek ez a témánk ma. A kérdés az, hogy ön szerint miért jó erről a témáról az összhangban beszélni, és miért nem jó miért nem lenne jobb a medicinában, hiszen ön neurológus főorvos.
Hát ez nagyon érdekes, mert a medicinában, sajnos a mai modern medicinában nagyon-nagyon nehezen jutunk el oda, arra pontra, hogy elismerjük azt, hogy bár mi mindent megteszünk annak érdekében, a technológiánk rettenetesen fejlődik. Tehát az orvostudomány olyan fejlődéseken ment keresztül az utóbbi 30 évben, hogy az elképzelhetetlen volt, és mégis egyre több a betegünk. Nekem ilyenkor mindig eszembe jut, van nekem egy nagyon-nagyon kedves kollégánőm, akire nagyon nagy tisztelettel nézek fel, diabetológus kolléganőm Szabó Mónika, aki egy segítő konferenciáján bemutatott egy nagyon-nagyon érdekes előadást. Ő ugye diabetológus, tehát az ember fizikai testével foglalkozik. És felötlött az a kérdés benne, hogy nézze egy picit meg, hogy mekkora volt a halálozás az első kórházakban, amit ugye hospice-oknak neveztek, és mekkora a halálozás most, amikor ekkora technológiai fejlődésen ment át az orvostudomány. És a nyugati orvostudomány adatait vette akkor számításban és figyelemben, és ő is meghökkent, legalábbis így mutatta be a dolgozatot, hogy milyen eredményt talált. Tehát az első hospice-okba beutalt betegek halálozási aránya ugyanaz volt, mint a mostani kórházakban történő halálozási arány. És elkezdett gondolkozni azon, hogy de ez miért van így? És akkor képekkel illusztrálta azt, hogy a hospice-okban az ágyak egymás mellett, de hosszába voltak elhelyezve. Minden ágy el volt választva egymástól egy-egy függönnyel. És minden ágy mellett ott volt a szék, ahol ott volt a kedves nővér. A mai kórházainkban ott vannak az ágyak, ott vannak a gépeink, ott van a technológia, a rengeteg gyógyszerünk, a betegnek nincs intimitása, mert 4-6 ágyas kórterme, és nincs szék, akin valaki ülne. És akkor felmerül a kérdés, hogy miről beszélünk itt.
Habár önt nagyon sokan ismerik, mégis az összhang első perceiben, hát nem az elsők most már, de köszönjük a kiegészítést. Doktornő, arra kérjük, hogy pár mondatban mutatkozzon be a hallgatóknak, mit kell tudni dr. Szfuriák Enikő ideggyógyász főorvosról.
Hát én vásárhelyi születésű vagyok, az egyetemet Vásárhelyen végeztem, az orvosi egyetemet 90-ben az általános orvosi szakon. Az egyetem elvégzése után 90-ben nekünk még volt egy év gyakornoki időnk, mi voltunk az utolsók, akiknek gyakornoki időnk volt, és utána pedig Gyimespalánkán kezdtem az akkor úgynevezett kororvosi pályámat. Gyimespalánka után egy nagyon rövid kitérővel a Székelyföldön is dolgoztam, és sürgősségi segédorvosként jöttem vissza Vásárhelyre. Mi voltunk akkor az első sürgősségi képzésben résztvevők. 5-6 voltunk, akik elvégeztük a sürgősségi szakképzést. És sürgősségi orvosként sajnos nem volt helyünk Vásárhelyen. Az első sürgősségi képzett generációnak nem volt helye Vásárhelyen. Székelyudvarhelyen dolgoztam egy évet sürgősségi szakorvosként, És mivel akkor nem lehetett még Romániában, és úgy tudom, hogy mai napig nem intéződött a dolog, hogy kettős szakképzést kapjál, mint ahogy nyugaton van, hogy egy év intenzív terápiával kettős szakképzésed van, és 40 éves korodtól átmész intenzív terápiára. Épésszel felfogtuk, hogy és felfogtam, hogy ezt még a világos sürgőséget nem lehet csinálni, mert az embernek azért vannak koszorú erei, meg agyerei is. És akkor nekivágtam egy újabb tanulásnak, egy új vizsgának, és úgy választottam az ideggyógyászatot. És akkor tulajdonképpen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam akkor, hogy pszichiátriát vagy neurológiát válasszak, de mivel volt nekem egy 3 éves tapasztalatom az akkori pszichiátrián, mivel ott írtam az államvizsga dolgozatomat, olyan kérdéseim voltak, amire nem tudtam választ találni az emberi egészség szempontjából, és akkor azt mondtam, hogy akkor lássuk csak egy kicsit az objektív oldalát is az elmének és az idegrendszernek, és akkor legyen ideggyógyászat.
Talán az elhangzott kérdéshez tartozik még az is, hogy miért erre a pályára készült, és miért lett orvos? Mi vonzotta önt úgy igazából konkrétan az ideggyógyászathoz?
Hát nem tudom, én ezen a kérdésen nagyon-nagyon rég gondolkozom, hogy vajon mi is vonzott engem az orvosi pályára, de azt tudom, hogy 10 éves koromtól orvos akartam lenni. Tehát 10 éves voltam, amikor bejelentettem, hogy már pedig én orvos leszek, és mindenki csodálkozására, mert a családunkban nem volt orvos, és mindenki ellenzésére is, mert nekem a családomban nagyon megmagyarázták azt, hogy ez nem nőnek való pálya, amit őszintén nagyon későn értettem meg, hogy igazuk volt. De most már nem hibáztathatok senkit, mert az én döntésem volt. Viszont azt tudjuk, mindig kérdéseim voltak. Mindig kérdéseim voltak, hogy hogy működik a természet, hogy működik az ember, nem lehet az embert elválasztani a természettől, mi az, amit látok, hogy egyesek 90 évesen kaszálnak még a hegyoldalban, és mások már 40 évesen megnyomorodnak. És ezek a kérdések valószínű, és egy nagyon-nagyon nagy segíteni akarás, mert nagyon sok szerettem, és gyermekkoromban a körülöttem levők közül nagyon sokat szenvedett. És valószínű. Tehát én ezt konkrétan nem tudom kijelenteni, hogy ez lett volna pontosan az oka.
És tessék megengedni még egy kérdést, mielőtt konkrétan a mai témánkra térünk, hogy érdekel, és bizonyára a hallgatókat is főként, hogy kit tekint a mentorának?
Hát erre kapásból azt fogom válaszolni, amit valószínű, hogy nem várnak válaszként, hogy a nagytatám. Az anyai ágon a nagytatám, akitől megtanultam azt az életszemléletet, és kialakította bennem azt az embert, aki gondolkodik, aki lát, aki megérteni akar, amit majd később, mert ezt már nem mondtam el a képzéseim során, elvégeztem egy pszichoterápiás képzést is, egzisztenciál analízisben, egy 4,5 éves képzést, és ott viszont egy kerek hétig tanították nekünk, hogy mi az, hogy fenomenológia, és nekem ezt adta át nagytatám, nem szavakban, hanem az életformájával, a kérdéseivel, a mindenre rákérdezéssel, és a megértéssel, és az alázattal a dolgok fele. Tehát nekem kapásból ő jut eszembe, aztán természetesen jöttek az igazi nagy professzoraim, akiknek örök hálával tartozom, a mi generációnk még elkapta őket. Olosz Öcsi bácsi, akit mi Olosz Öcsi bácsinak szólítottunk, a szemiológiai professzorunk, aki olyan csodálatos előadásokat tartott, hogy én több neurológiát tanultam, mint talán az 5 év alatt az ő belgyógyászati szemiológiájából. Aztán Ferenc professzor úr, aki megtanította az orvosi hozzáállást, az orvosintottságot, mert én ezt fenntartom, hogy magát, az orvoslást, mint tudományt, az könyvből is meg lehet tanulni. De az orvosi hozzáállást, azt viszont emberek szokták tanítani. És akkor volt még egy csodálatos ember az életemben, aki azért, hogy őt ismerhettem, örökhálával tartozom, Popa Wilhelminé, aki gyerekgyógyászként, Temesváron született, gyerekgyógyászként telepedett ki 89-ben Romániából, és ő volt az, aki találkozott Junggal, és aki megalapította az egzisztenciál analízis iskolát Romániában, és akit igazi mentoromnak tartok.
Beszéltünk az előbb már a pszichológiáról, és tudjuk már azt, hogy ön ideggyógyász főorvos, mégis most a Marosvásárhelyi Rádió Összhang című műsorának a meghívottja. Főorvosnő, mennyire kell egy jó neurológusnak, jó pszichiáternek, pszichológusnak lennie?
Hát itt az első kérdésem az, hogy tisztázzuk le, hogy mi az, hogy jó orvos. Nekünk még megtanították azt, hogy nem az a gyenge orvos, aki keveset tud, hanem az a gyenge és veszélyes orvos, aki nem ismeri a határait. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, mert bármennyit tudjon az ember, bármilyen hozzáállása legyen, abban a pillanatban, amikor úgy érzi, hogy ez a témakör őt meghaladja, akkor tudja, hogy segítséget kell kérnie. Na most már nekem ez egy nagyon fájó pontom, hogy az orvostudomány nagyon elment az úgynevezett szegregáció fele, tehát nagyon feldaraboltuk az orvostudományt. Nagyon szűkre szabtuk a szakterületeket, mert pszichiátriát neurológia nélkül, ideggyógyászat nélkül, vagy ideggyógyászatot pszichiátria nélkül, elmegyógyászat nélkül elképzelhetetlen. Tehát annak idején neuropszichiátriáról beszéltünk. Ezt feldarabolták. Ennek keretén belül is a neurológiát feldarabolták. Na most ennek volt egy nagyon jó oldala az, hogy egy szűk területre koncentrálva azon a szűk területen nagyon sok mindent el lehet érni, és tudományos felfedezéseket behozni, de embereket gyógyítani egyre nehezebb a feldarabolt szaktudományokkal, mert amelyik pillanatban nem látjuk az egész embert, főleg pszichiátriában és ideggyógyászatban, ott nagyon-nagyon nehezen fogunk tudni segíteni.
Hogy látja, milyen a kapcsolat, vagy inkább milyen kapcsolatnak kellene lennie a neurológus, a pszichiáter, tehát az elmegyógyász és a pszichológus között? Nagyon érdekel a válasza.
Hát itt elengedhetetlen, hogy egy nagyon jó kollaboráció történjen. Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok. Én a magánrendelőmet már úgy nyitottam, hogy egy kedves kolléganővel, aki pszichiáter, együtt indítottuk. Tehát mi nagyon, nagyon ügyesen tudunk egymásnak segíteni, és így betegen segíteni, és van egy nagyon ügyes pszichológusunk, ezt éveken keresztül mi ezt így kialakítottuk, és csak így tudunk igazán. És ide egy konkrét példát hoznék fel. Az ideggyógyászok és a pszichiáterek, elmegyógyászok között éveken keresztül ment a vita, hogy például a démens beteget ki kéne kezelje. Volt olyan időszak, amikor a démens betegnek ideggyógyász nem írhatott fel receptet például, és őszintén én ezt tartottam helyesnek. Ideggyógyászként mondom ezt. Mert abban a stádiumban, amikor már egy emberi agy leépül, amikor egy demencia kialakul, gondoljunk például csak arra, hogy addig, amíg kialakul a demencia, amikor egy ember átéli azt, hogy vannak pillanatai, amikor felejt, vannak pillanatai, amikor nem tud visszaemlékezni, hogy mi történt, vagy mit mondott. Ez borzasztó szorongás vált ki. Különböző személyiségtípusok vagyunk. Vannak szorongó betegek, vannak depressziósabb betegek. Na most már egy szorongás vagy egy depresszió megállapítása az egy komoly pszichiátriai felmérést igényel, És nem csak azon fogunk segíteni a démens betegnek, hogy antidemenciás gyógyszert fogunk felírni, mert ott még biztosan szüksége lesz szorongásoldóra, vagy antidepresszánsra, és szüksége lesz egy pszichológusra, aki támogatja ebben az időszakban.
Maradjunk még ennél a kérdésnél. Tehát ön jónak látja azt, hogy ideggyógyász ne írjon ki démens betegnek gyógyszert, de sokszor ezt nem igazán hivatalosan, de egy-egy vagy egyes családorvosok mégis megteszik. Ilyenkor mi történik, ez mit okozhat, és egy ilyen gyógyszerfelírásnak, egy ilyen kezelésnek mi lehet a következménye?
Hát,
mert nagyon elképzelhető, hogy az ideggyógyász nem írja ki a gyógyszert, a családorvos javasolja, kiírja, vagy elmondja a betegnek, és a beteg megszerzi, utána pedig csak az ideggyógyászhoz kerül vissza, és ez nem csak az ideggyógyászokra vonatkozik, hanem vonatkozhat, ahogy az imént említette, akár egy diabetológusra, vagy bárkire. Hát,
a mi törvényeink alapján, tehát a romániai törvények alapján családorvos nem írhat ki antidemenciás szert, nem írhat ki diabetológusról beszélünk, cukorbetegségekre kezelést, csak szakorvosi javaslatra.
Maradjunk akkor még a kapcsolatnál. Mi történik, és mi a következménye, ha a kapcsolat nem jó, vagy egyáltalán nem is létezik a három orvosi, vagy a három szakterület között, gondolunk itt a neurológusra, a pszichiáterre, az elmegyógyászra és a pszichológusra. Mi történik akkor, ha nincs kapcsolat, vagy ha van kapcsolat, de nem jól működik? Mi történik a beteggel?
Hát a betegnek nagyon szomorú. A betegnek nagyon szomorú, mert nem lehet, ha kimondottan csak például a demenciánál maradunk. Tehát, hogyha én felírom az antidemenciás szert, mert most már felírhatom ideggyógyászként, de nem kapja meg a szorongás oldóját, vagy nem kapja meg az antidepresszánsát, akkor az a beteg nem lesz jól. Ennek van egy másik vetülete is. Sajnos nálunk még nagyon divik az, hogy nem megyek el elmegyógyászhoz, pszichiáterhez, mert nem vagyok bolond. Tehát van a betegekben is egy visszautasítás a pszichiátria fele. Tehát ez egy nagyon összebogzódott, nagyon nehéz probléma. De ha kimondottan csak ideálisként kivesszük a kérdést, csak úgy tudunk a betegen segíteni, hogyha minden oldalról megkapja a támogatást, mert egy beteg nem egy agy, vagy nem csak egy elme, vagy nem csak egy lélek, amiről majd beszélünk.
Igen, mert hogy elkalandoztunk egy kicsit, hogy mondjam így, hogy egy kicsit, de megérte minden bizonnyal. És akkor végre a mai témánkra térünk. Ön szerint van-e lélek, és ha van, mert talán igen, ez milyen és hogyan működik?
Na, itt térünk rá egy olyan tematikára, amit nagyon-nagyon kemény fának tartok én. Gondolok csak arra, hogy annak idején mindig keresték, a gondolkodó emberek mindig keresték a választ erre, hogy mi a lélek. És én, amikor megkaptam a meghívást, akkor sétálgatva eszembe jutott, hogy tegyek fel egy kérdést az embereknek egy közösségi médiában, szembesítsem a kérdéssel az embereket, hogy akkor, amikor konkrétan meg kell fogalmazni azt, hogy mi a lélek, akkor mit éreznek, és mit válaszolnak. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat mindenkinek, mert az érdekes az volt, hogy mindenki azt mondta, hogy igen, van, létezik. Elmondta mindenki a véleményét a lélekről, de senki nem tudta megfogalmazni, hogy mi a lélek. A kérdés az volt, hogy mi a lélek. Annyit igen, hogy egy összekötő kapocs az emberi test és a szellemiség, vagy az Isten között, tehát ezt mindenki a maga módján fogalmazza meg, életerő, életigénylés, de nem lehet megfogalmazni. Hát évszázadok óta keresik a választ a nagy gondolkodók, utána a pszichológusok, aztán a fiziológusok, és már Arisztotelész, akitől legelőször hallunk a lélek kereséséről és próbálkozásáról, hogy ezt megfogalmazza, ő azt mondja, hogy a lélek, mivel anyagtalan, mindenki csak a szubjektív tapasztalata alapján tudja megfogalmazni. Érdekes módon a magyar nyelv értelmező szótára azt mondja a lélekről, hogy mindaz, ami a megfigyelés, a gondolkodás, az akarat, a képzelőerő, tehát a központi idegrendszernek a működése által meghatározott elmefunkció. És akkor a filozófusok, ugye Arisztotelésztől a sztoikusokon keresztül mindenki elmondta a maga véleményét, hogy igenis lélek van, ebben mindenki egyetértett, hogy van ez a lélek, ami anyagtalan. A teológusok úgy fogalmazzák meg, hogy Isten megteremtette az embert, az agyakba a lelket lehelte, ami összeköti a szellemiséggel. Mindenképpen mindenki életerőnek és életigénylésnek, lélegzésnek tartja a lelket. És akkor feltevődik a kérdés, és akkor jöttek a pszichológusok. És Freud volt az első, aki egy kicsit bevitte orvosi témára is a lélek fogalmát, és aki ugye megfogalmazza ugye a hisztéria fogalmát, hogy tulajdonképpen a testből származó problématika, illetve a lélekből származó testi problematika. És akkor jön a különböző fejlődő pszichológiai irányzatok folyamán Frankl, aki mellesleg, vagy nem mellesleg neurológus volt, átél, túléli Auschwitzot, megteremti a logoterápiát, amit mai napig úgy tartunk, hogy az első olyan pszichológiai megközelítése az embernek, ahová már behozta a spiritualitást. És a logoterápiából kifejlődik az egzisztenciálanalízis, ahol azt mondjuk, hogy igenis van lélek, a negyedik motivációja az embernek, viszont ketté választjuk, van a lélek, amivel foglalkozunk mi, mint orvosok, mint terapeuták, és van a lélek, amit meghagyunk az Istennek, a teológusoknak, mert az már az ők szakmájuk.
Igen, ez így van. Itt és most mit válaszolunk ma? Voltaképp miről beszélünk, amikor a lélekről beszélünk?
Hát mivel ugye ezt mindenki elmondja, hogy ez anyagtalan, és csak szubjektumon tudunk, saját szubjektív tapasztalatok alapján tudunk erre választ adni, akkor én például onnan indultam ki, hogy mi történik akkor, amikor azt kérdezik meg egy embertől, hogy mit kívánna a gyermekének. És a legtöbbször azt a választ kapjuk, hogy mindegy, hogy mi lesz, csak boldog legyen. Én még nem hallottam olyan embert, aki azt mondja, hogy én azt kívánom a gyermekemnek, hogy egy nyugodt, békés élete legyen. És hogyha én elgondolom azt, hogyha a boldogság fogalmáról beszélek, akkor a boldogságnak mindig van oka. Boldog vagyok, mert megszületett az unokám, boldog vagyok, mert sikerült a vizsgám, boldog vagyok, mert sikerült a műsorom, boldog vagyok, mert. De amikor békés vagyok, akkor hol vagyok? Mert ha én megkérdezem egy embertől például, én ezt megcsináltam, neurológusként is megcsináltam, és azt kérdeztem, hogy próbálja megfogalmazni azt, hogy mikor érezte igazán jól magát. Nem mikor érezte boldognak magát, mikor érezte igazán jól magát. Feltehetjük magunknak a kérdést bármikor. És a legtöbbször egy kontemplatív állapotnak a leírását kaptam. Mert akkor, amikor én jól vagyok, akkor nem vagyok sem boldog, sem az egyik szélsőségben, nem vagyok se szomorú. Tehát az érzelmi skálámnak egyik szélsőségében sem vagyok. És én itt találom a lelket.
Utolsó kérdésként, ma tehát a test és a lélek kérdése volt a témánk. Válaszoljunk röviden a hallgatóknak még arra is, hogy hogyan hat egyik a másikra, és szerintem erre a kérdésre a válasz már azért nem lesz teljes, tehát csak azért nem lesz teljes, mert már kevés időnk maradt.
Hát én ide példát szeretnék felhozni, szerintem a legjobb példa, hogy működik a test a lélekkel együtt, a Parkinsonos beteg. Nem hiába mondtam, hogy Frankl nem hiába volt neurológus, és még nagyon sok filozófus, mert mi nagyon sok mindent tapasztalunk. Tehát a Parkinson betegség az a betegség, ahol a betegnek az anyagiakban, tehát a testében megnyilvánuló tünetei egy az egyben azok a tünetek, amik egy passzív-agresszív személyiségben lezajlanak. És ezt már hál' Istennek most már kezdünk eljutni odáig, hogy elfogadja az orvostudomány is, hogy be kell hozni holisztikusan egy kicsit a látásmódunkat, mert mi történik a Parkinson betegnél? A passzív-agresszív személyiségnek az a lényege, hogy nem tudja kifejezni az agresszióját, és ezért remek, tehát amikor, gondoljunk bele, amikor nagyon dühösek vagyunk, és olyan helyzetben vagyunk, hogy azt a dühünket nem tudjuk kiadni, és az sokáig tart, az izomkontrakciót okoz, és elkezdünk remegni. Az, hogy nem tud elindulni a Parkinson beteg, tehát ez a másik tünete. Tehát egy bizonyos stádiumában már a Parkinson betegnek azt vesszük észre, hogy amikor feláll, és el kéne induljon, tapog, és utána pedig fut. És ez történik a lelkében. Tehát nem tudja, és a Parkinson betegségben nagyon sokat tárgyaljuk az utóbbi időben, hogy ezek a motoros szindrómák, tehát a remegés, a berögzött izomzat az, ami a fontos, vagy az, ami amit beteg elmond, mint lelki megélések. És lassan oda jutunk, hogy a lelki megélések, amik érdekes módon már 10 évvel azelőtt jelentkeznek. És ezt mi együtt kell kezeljük. És ezt csak neurológus nem fogja tudni kezelni.
Nézem a beérkezett és a megmaradt kérdéseket. Hallgatók, engedjék meg nekem, hogy egy párat elmondjak, felsoroljak belőlük. A lélek hat-e egyáltalán a testre? Kicsoda a testben és a lélekben élő ember? Ha elfogadjuk a test és a lélek kettősségét, felmerülhet a kérdés, hogy vajon működhet-e a lélek a test nélkül, vagy hogyan látja az agy és a szív kapcsolatát, összhangját, együttműködését, és a felsoroltakon kívül is rengeteg kérdés van. Javaslok még egy beszélgetést, hogyha a meghívást elfogadja, akkor egy hét múlva.
Hát én nagyon örvendek, hogy jönnek a kérdések, és hogy érdekli az embereket ez a téma, mert tényleg nagyon szeretném azt, hogy letisztázódjanak a dolgok. Köszönöm szépen, természetesen bármilyen kérdésre szívesen válaszolok, és remélem, hogy azt, amivel elmentünk szélsőségbe egyikbe vagy a másikba, azt megpróbáljuk, és valamennyire sikerül helyre tenni, hogy békés életet tudjunk élni.
Főorvosnő, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy a vendégünk volt, köszönjük a válaszokat és ezt az igazán nagyszerű beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást, kívánok mindenkinek egy békés, nyugodt estét, remélem, hogy sikerült egy kicsit nekünk is ebbe besegíteni, és a remélhetőleg következő héti viszontlátásra.
Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre sajnos lejártak, ezért lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Szporiák Enikő ideggyógyász főorvos nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.